Köszönöm szépen. Akkor most már erényesebb vizekkel fogunk kérdezni. A témával adódva, illetve annyit módosítottam a címet, hogy egy kibetűvel vettem ezt az anyagot. Éjesítés, minden kritikáció gyűjteményéről fogok beszélni egy kicsit, viszont a szempontok alapján, vagy a szempontok alapján, amit még eddig nem publikáltam, szóval tisztelt kollégát. Éjes András megrövidítetett ide, címmel 10 prédikáció gyűjteményt jelentetett meg, ugye ez az első két kötetet szépen végén megyek rajtuk. A 17. század végén magyarul és latinul, noha ezek tartalma, illetve szerkezetük igen változatos. Tehát igen változatos szempontok szerint készülhette. Megtalálható köztük két ünnepi, egy tematikus és két vasárnapi kötet is. Ugyanakkor azt el kell mondanom, hogy abban a tekintetben a címen túl ezek a kötetek továbbá egységesek még abban a tekintetben is, hogy beszéleik a lehető legkisebb mértékben és saját szellemi termékei abban az értelemben, hogy a szerzői invenció még leginkább források, illetve kumulatív tevékenység révén érvényesült, vagyis azt akarom mondani, hogy ezek nem kérdésen állított ügyeiben, fordítások, illetve magyar nyelvben amúgy történt kommunikáció. Tehát arról van szó, hogy Éhesnek összesen a latin és magyar nyelveit egybevetve összesen 709 darab prédikációt publikált, ilyen ezek a fordítások azért ennek a felét kerültünk ez alatt. Ugye a latinok ezek a magyaroknak a tükör fordításai, és ezeknek a 96%-áról igazoltam a könyvemben, hogy ezek nem az ő munkái, és azóta most már 98%-ban tartott el a könyv megjelenése óta, ezeknek a köré bővült, és sajnos még mindig már 5 darab olyan prédikációknak a forrását nem tudom, hogy ez még nem egy kis zavar. Tehát ezek szó szerinti és minden esetben jelöletlen szövegátvétel. És akkor az 1691-ben, illetve a 92-ben megjelent első két ünnepi kötet beszédeit a liturgikus év rendjének többé-kevésbé megfelelő sorrendben közvetve a latinok, bár az igaz, hogy az első kötetben azért érzékelhető, hogy alapvetően Jézus élettörténetének a megrajzolása motiválta őt, tehát többé-kevésbé egyezik az egyházi rendjével, ami Jézus életének történetét illeti, ám de az első prédikáció a Szent Józsefről szól, illetve gyümölcsoltó boldogasszonyról, amelyek máskor helyezkednek el az egyházi évben, ilyen értelemben Jézusnak a családfáját, illetve Jézus életének előtörténetét is igyekezett a hitszolnok valamiképpen érzékeltetni. És ezt a kötet előszavában is jelezte. Az ugyancsak 1692-ben megjelent, már a második kötetet illetően megjelent a harmadik kötet, ez egy magyar nyelvű tematikus írás kötet, és rendkívüli módon érezhető benne a tudatos és önálló invencióra épülő szerkesztői elgondolás. Ezeket a címlapokat azért is megmutattam ki, hogy jól érzékelhető legyen, hogy írás hangsúlyozottan, és meglehetősen nagy verzzel betűnkkel igyekezett a kötetek sorszámozását érzékeltetni, tehát itt a karstárcél, illetve a harmadik részletnél a későbbiekben lesz szerepe. És egyébként részben azért is vetítem ki ezeket, mert a címlapok bármennyire is eltérnek a betűméreteknek, ha jól látom, akkor a címlapoknak hát a minősége is, illetve a betűtípusoknak a kidolgozottsága, azért mégiscsak az egységesség igénye merül föl ezekben. És hangsúlyozottan az, hogy első kötet, második kötet és harmadik kötet, noha a harmadik kötet lesz az, ami egyrészt a tengeri ennek az Éhes Andrási életműnek a szövegalkotás szempontjából és a megjelenési sorrendet tekintetében is. Először elmondom, hogy mi van ebben a kötetben. Ennek a tartalma több tematikus egységre tagolódik. Az első, vagyis az első tematikus egységet a különböző hivatásokhoz és élethelyzetekhez kapcsolódó példákkal kapcsolatos prédikációk adják. Ezt Éhes tükröknek nevezi, tehát szerepelnek a püspökök tüköre, királyok tüköre, fiak neveléséről tükör, fejedelmek és vitézek tüköre, özvegyek tüköre. Tehát az emberi élethelyzetet az előző előadáshoz képest egy kicsit más, nem a Éhes András. Az egység minden egyes elem szerepel az előző, vagyis a második, az előző ilyen szereplő ünnepi kötetben ő is, csak más előjelen, más címet adott neki Éhes András, szó szerint megegyezik a szövegeknek a... De szó szerint megegyeznek a szövegek. Gyakorlatilag a címük különbözik, ugyanis az előző kötetben ezek magyar zenekről szóló beszédekként szerepelnek, hiszen Adalbert püspök tüköre Szent Adalbert napi, a királyok tökre Szent István napi, a fiaké Szent Imre napi, a vitézeké Szent László, az özvegyeké Szent Erzsébet napi beszédként szerepel az előző prédikáció ütemében. A kötet következő egységének elemei annyival újdonságot jelentenek a korábbi gyűjteményekéhez képest, hogy ott nem szerepelnek. De ezek nem kapcsolatok magyar szentekhez, de ugyancsak a hivatásokhoz és élethelyzetekhez. Papok tükre, házasok tükre, fiak tükre, urak tükre szólhat. A következő egységben egy éles váltásnak lehetünk tanulni, nem fogom felsorolni a tartalom jegyzéket, de ott különböző teológiai kérdések kerülnek tárgyalásra. Először is a szeretet kérdése, a szeretet a különböző formái és a különböző embereket, embercsoportokat érintő szeretet változatok, és a végén pedig a négy végső dolgokról szóló prédikációban jelent ezt a kötetet. Vagyis érzékelhető benne bizonyos tematikus szerkesztési igény, ugyanakkor ezek az egyes részek, egyes fejezet részek, amelyek kérdéskörönként három-három prédikációt tartalmaznak, ezek egymáshoz átjellazott szerkezetben kapcsolódnak. Vagy ha nagyon szigorúak akarunk lenni, nagyon precízek, akkor mondhatjuk, hogy két nagyobb egységgel tagozódik ez a kötet tartalmi szempontból, de mégiscsak azt mondhatjuk, hogy egyfajta lazaság jellemzi. Ahol a tartalmat nézzük. Az elrendezés egyébként azért is érdemel figyelmet, mert a korszak beszédköteteit illetően általánosságban alig-alig találkozunk hasonlóval, legalábbis a katolikus anyagban. Vagyis arra azzal, hogy a Dekempora és Dészampisz köteteken kívül jószerűen csak konferenciabeszédeket tartalmazó gyűjteményeket látunk a korszakban. Ezek viszont többnyire protestáns szerzők művei, és egyébként többnyire szentírási szövegek magyaráznak, vagyis ezek ugye a lekció pontigmának alakuló prédikáció gyűjtemények, amit az Hertel János könyvével részletesen szerepel. És akkor kérjünk át erre a harmadik kötetre abból a szempontból is, hogy az invenciózus kötet szerkesztés, amelynek elvei eddig ismereteik szerint nem rekonstruálható pontosan, tehát itt azért érzékelhető volt abban is, amit elmondtam, mint a bizonytalanság, tehát az egyes részeket talán tudjuk, hogy milyen máshoz nem nagyon szigorúan mégsem, de a korabeli szerzők műveit vizsgálva mindenképpen egyedinek mondható. És ami még érdekes, azért szerepelik egymás mellett a latin és a magyar változat, mert még ugyanebben az évben latinul is napvilágot látott, vagyis annak ellenére, hogy ilyes gondosan számozta a köteteket, ez a kiadási gyakorlatán egyáltalán nem tükröződött a harmadik számú tematikus gyűjteményen jelent meg legelőször latinul. Ezt követte 1893-ban az első és második kötet latin nyelvű kiadása, tehát visszamenőleg azért azokat is publikálta latin nyelven. Ezek a kiadványok magyar szövegek alapján készültek, lényegében az a tükörfordításai, hogy miért mondhatom, hogy magyar szövegek alapján készültek, azt már a migrációs szövegalkotási eljárás nem tudom majd igazolni. Leszámítva azt a szerkezeti változtatást, hogy az a második ünnepi kötetből és a latin változatban már kihagyta a már említett magyar szentekről szóló szöveteket, amit a harmadik tematikus kötetében már szerepeltetett, tehát ilyen módon a kiadás során korrigálta az ilyen típusú publikálását. Ezt követően 1695-ben két latin nyelvű vasárnapi gyűjtemény látott napvilágot ígés neve alatt, advent első vasárnapjától az áldozó csütörtök utáni vasárnapig, illetve a pünkös utáni második vasárnaptól fogva a pünkös utáni 24. vasárnapig tartó időintervallumra vonatkozóan. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy a két kötet arányos, tehát a vasárnapi anyag az arányosan szerkezett abban a számban, hogy körülbelül középen vágta el Hi és András. Ami számunkra érdekes, az az, hogy itt a latin változat készül fel elő, és utána 1696-ban ezek magyar változata is megjelent, ugyancsak tükörfordításban. Mármint egymáshoz viszonyított tükörfordításban, és ennek még lesz szerepe, ami egy kicsit szomorúban jelentette az infiltráció kutatással kapcsolatos munkámat, és jelentős korrigálással fogok kényszerülni. Az egyes kötetek megjelenésének sorrendjén szokatlan módon hívja fel a figyelmet I. és András forrás használatára. Mindezek részletes bemutatása előtt pedig csak fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy I. és a kötetei abban a tekintetben egységesek, hogy nem I. és írta őket alapvetően. És ebből a szempontból különösen érdekes lesz számunkra az, hogy melyik kötetben milyen típusú forrásokat használ, és hogy ezek tekintetében mennyire volt egységes és munkamódszere, illetve változott ez az idők során. Kevésen előrevetíti azt, hogy igen, változatos volt, és igen, változott az idők során a munkamódszerek. Ha ebből a szempontból ismét áttekintjük a köteteket, a folyamat Ezekről a kötetekről van szó, amiket ugye már láttunk. Megjelent első két kötet, fő forrásai igen vegyesek. Tételesen nem fogom önnek felsorolni, csak az ajánlómat fogom érzékeltetni. Az első kötet, elsősorban Kádi György, neki 39 beszédét vette át Sanders. Giuseppe Manzi nevű olasz szerző, akinek életéről nem túl sokat tudunk, annyit tudunk, hogy oratóriánus rendbe tartozott, és Prontuario Sacro, Sacro című műve igen sok kiadást ért meg, és a későbbiekben latinul elismerően, tehát az ő művéből 14 prédikációt vett, tehát Pázmány Pétertől 12-t, és a kapucinus Pietro Rota, a Giardino Fiorito című művéből 5 darab prédikáció szerepel ebben a kötetben. És ezen kívül most tételesen még nem sorolom fel a publikációban, majd ezt meg fogom tenni, az arányokat akartam érzékeltetni, néhány olyan szerző művét is azonosítottam, akivel nem vagyok benne biztos, hogy konkrétan az ő művét használ a forrásként íjés adás, pontosan azért, mert a forrás használata íjésnek, mint a későbbi kötetekből is kiderül, tendenciózus. Tehát vannak bizonyos kedvelt szerzői, akiktől sok publikációt veszel, sok gyűjteményüket használta fel, és ezért joggal gondolhatom azt, hogy azt gondolom, hogy az én kétségeim, hogy egy-egy prédikáció egy-egy második, harmadik, negyedik szerző művéből nem biztos, hogy feltétlenül annak a szerzőnek a művét használja. Hogy erre milyen megoldási lehetőségek kínálkoznak, arról majd az előadáson fogok egy pár szót ejteni. Tehát alapvetően Kádi, Pázmány és Manzi, illetve Rota művei azok, amit az első kötetben szerepelnek. A második kötet fő forrása már az említett Giuseppe Manzi lesz, akit a 49 prédikációt használ fel, Éhes András, de továbbra is megmaradnak második és harmadik helyezettként Kádi 16, illetve Pázmány 15 prédikációval ez a második kötet. Ezen felül ebben a kötetben is vannak olyan beszédek, amelyek, mint ahogy az előző alkalommal az előző kötet kapcsán említettem, amelyeknek a forrásait annyiban lehet azonosítani, hogy igazolhatók általuk, hogy ezek nem így saját elemények, tehát megtalálhatók más kötetben, de mivel csak egy-egy szövegről van szó, ezért nem lehet teljes bizonyossággal állítani, legalábbis a jelen állapotban, jelen pillanatban, hogy azok Éhes András konkrétan attól a szerzőtől származó átvételeire. És akkor a harmadik tematikus kötetnek a főforrása Pázmány Péter, akitől 34 beszélet vesz át Éhes András, őt Kádi, illetve a már említett Pietro Rota követi. És itt is található néhány olyan fontos szöveg, amelynek szerzőitől jelen ismeretünk szerint csak alkalmi jellel elvetett szöveget Éhes András. Ami már önmagában érdekes, az a Kádi és Pázmány köteteinek a felhasználása. Ami azért is érdekes, legalábbis számomra, mert Kádi, illetve Pázmány prédikáció szövegeinek más latin fordítását eddig nem ismerjük, tehát ilyen módon ezt azért mégiscsak Éhes Andrásnak köszönheti a Magyarország, illetve a nemzetközi irodalom, tehát a latin fordítást. A vasárnapi kötetek közül az első, már a latin verzió is, túlnyomó többségében Pietro Rota, 45 darab prédikációval, egy másik szerző Tomás Tartatóniusztól 27 darab prédikációval szerepel, vagy prédikáció átvétellel szerepel. Az utolsóban, az utolsó, illetve a második vasárnapi prédikáció gyűjtemény pedig kizárólag Pietro Rota művei nyomán magyarított beszédekkel szerepel ebben a gyűjteményben. Vagyis azt jelenti, ez az Éhes András tekintetében, hogy a forrás használat tekintetében egyre inkább szűk az ő köre, és egyre kevesebb azon szerzők száma, akik be voltak a gyűjteményben. Ez bizonyos szempontból szomorúsággal tölthet el bennünket, de néhány optimistább megjegyzést is veszek majd a végén annak érdekében, hogy Éhesen a művet egy kis helyre állítson. Ha a szerzői invenciót tekintjük, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Éhes egyre kevésbé vagy egyre kevesebb könyvet használt fel. Az első két kötetben ugye láttuk, hogy több szerzővel dolgozott Kádi, bizonyos értelemben variált, a harmadikban pedig ehhez képest már csak Pietro Rota műveit használta föl, ráadásul ezeket az eredetiben megegyező sorrendben vett át, tehát gyakorlatilag átkosszította, átigazította a saját igényeinek megfelelően. Ugyanakkor, hogyha megnézzük össze a köteteknek a latin szövegeit, és összevetjük más kiadásokat, mert Pietro Rocca-nak és Joseph Marzinak az egyik kiadása is. Azonban felfigyelhetünk rá, hogy bizonyos híres kötetek szó szerinti, vagy minimális különbséggel megegyeznek a Bruno Neusser-féle kiadásról, az ilyesmi 1696-os, Neusser-i pedig egy kicsit ugye korábbi, de mégiscsak bizonyos értelemben bontásnak tekinthető. Az 1671-es évtől kezdődően jelennek meg a Neusser kiadások a legjobb tudomásom szerint, ezek több kötetben is jelentek meg különböző években, és ezek is a későbbiekben több kiadást írtak meg. Tehát ez a német Minorita szerző által fordított Mainz-ét a kiadásnak egy részlete, de ez két külön prédikációból származik, és az is érdekes lennük, hogy átveszik, talán kevésbé átveszik, a Neusser-féle kiadás a rota fordítások közül az egyetlen ismereteim szerint, ami számozott. Tehát az egyes helyzet részeke, itt van egy, és hogyha meghoznék egyet, akkor nem a kettes, hármas, stb. Az egyes részeket is számozza, és így is miért ezt itt jelenik meg ennél a kötetnél a vasárnapi gyűjteménye. Tehát az első vasárnapi gyűjteménye, vagy valamilyen általuk eddig ismeretlen oknál fogva elkezdi ugyanúgy számozni ilyes adást, mint a Neusser-féle gyűjtemény. Ez azért érdekes, ami számunkra, mert ahogy éppen ennél a listán átfasolta, a rota átvételek voltak már az első kötettől elkezdte ilyes adás a magában, ám akkor még igazolhatóan nem ezt a forrás használta. Mint ahogy ebből a tömör listából itt felsoroltam, a rota, tehát Pietro rota művei ilyes adás már az első kötetében is felhasználta. Tehát azért azt nem mondhatjuk róla, hogy az utolsó kötetben egyszer csak átvett egy másik rota kötetet egy az egyben, ami azt is jelenti, hogy tulajdonképpen ez egy folyamat lehetett az ő részéről, tehát ha a rota tekintetében értelmezzük, akkor ez egy folyamat volt az ilyes részéről, hogy az ő műveit felhasználta. És az is érdekes, hogy bár én itt a vasárnapi gyűjteményből vettem egy szemüveget, most az ilyes életműnek ilyen értelemben a végére ugrottam, és megmutattam rajta a szemüvegást, és előrevetítettem azt, hogy ebben a gyűjteményben szinte csak a rota prédikációk szerepeltek. Az igaz, hogy az első kötetben szereplő rota szövegeket, hogyha összevetjük a latin változatokkal, tehát összevetjük a Neusser-féle latin változatot, az ilyesféle latin változatot, aki azok nem egyeznek meg. Szerintem ez a Neusser-féle kötetnek az első kötete. Tehát a Neusser-féle rota kiadásnak a latin változata. Szerintem ez most nem látszik olyan jól, de hogyha ezt tulajdonképpen arról veszünk, hogyha összevetjük az ilyes adás első kötetében szereplő rota kiadásokat, akkor azt találjuk, hogy az ilyes adásféle latin változat az nem fog megegyezni a Neusser-féle latin változattal. Jelentős mértékben, tehát tartalmi tekintetben igen, de szóhasználatában, szerkesztésében jól érzékelhető, hogy a közös alapnyű mi volt, de az is érzékelhető, hogy ilyes adás nem a Neusser-féle változatban dolgozott. A későbbi ebben viszont, hogy ezeket összeolvasunk, akkor mindent összeolvasunk mindennel, akkor érzékelhető, hogy ilyes közvetítő forrást használt, ez pedig a Neusser kiadása lehetett, vagy legalábbis most már óvatosan kezelem ezt a kérdést, Neusserhez valami nagyon hasonló szerzőkben. Az óvatosság az azt jelenti az én tekintetemben, hogy Neusser sem szó szerint vette át a kötetet,
szabályozott anyag fog közvetíteni azt, hogy én és András munkafázisai valójában nem lehettek annyira egyszerűek, mint amennyire mi azt elgondoltuk volna. És azért tegyem hozzá, hogy ilyenkor azért a filológusnak is óvatosabban kezeli a kötetek sorrendjét, tehát mindegy, hogy ezt ebben a körben egyáltalán nem meglepő, bármikor előkerülhet egy olyan közvetítő forrás, amiből igazolható, hogy mégsem Neisser használta, hanem valaki más.
A számozásról már beszéltem, igen, itt megint csak az összevetésnek a másik fázisra láthatjuk. Tehát itt a Martin Szövegen, és mielőtt a végéhez eljutnak, akkor még összevetést teszek egy sokat tulajdonképpen be, és akkor hozhatom az előadásomat. Annyit kell tudnunk ilyes munkamódszeréről, illetve annyit tudtunk még azon túl, amit elmondtam, azt kell még mindenképpen megjegyezni, hogy jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtárban felelhetőleg olyan kéziratos anyag, gyűjteményes anyag, ami ugyan nem ilyes prédikációja, hanem más jelenlő művét, a szentek életére vonatkozik, amiben igazolható, hogy ilyes András számtalan jegyzetet készített olaszországi tanulmányai során. 1663 és 1668 között nyilvánban tanult, és ebben az időszakban rendkívül sok jegyzetet, tehát kötető méretű jegyzetet készített, ebből a rendelkezésünk, amit említettem az Országos Széchenyi Könyvtárban. Ennek a nagyon röviden ismertetendő anyagnak a tartalma az ugye a Szentek Élete, aminek bizonyos részét az egy prédikációkban is felhasználta, erről nem értem, hogy erről most nem fogok beszélni, de ami a szempontunkban lényeges, hogy ezt a kötetet nagyon kis mértékben ugyan, de naplószerűen használta, tehát személyes feljegyzéseket is tett benne, például azt, hogy ezen napon vett részt a pápai fogadáson, ezen napon ide ment vagy oda ment, nem mondhatjuk naplónak, de egy-két ilyen jellegű feljegyzés van benne, innen is igazolható ez a szövő, és a vízisorokban tartózkodásra idején készül. A magyarországi hazatérése után Pozsonyban teljesített szolgálatot, illetve szoros kapcsolatban volt Esztergomban is, tehát a könyv beszerzési szokásait nyilvánvalóan befolyásolhatta az, hogy mint ahogy egy korábbi diának a feljegyzője látható volt, a hazatérése után 1671-ben látott napvilágot, tehát akkor kezdődött meg a Neisser féle kiadásnak a sorozata, tehát valószínűleg egyszerre érvényesülhetett már az a tendencia, hogy az új kiadáshoz, a latinhoz, amit könnyebben tudott felhasználni, akkor az valószínűleg nyilván hozzáfért. Másrészt pedig nála voltak azok az oroszországi jegyzetek, amelyeket tudományi tanulmányai során valószínűleg ő maga készített el olasz nyelven. Ezt az anyagot, tehát a prédikációra vonatkozó anyagot nem találtuk meg, egyelőre még reméljük, hogy lapon, rosszabb esetben nem fogjuk megtalálni, de könnyen elképzelhető, hogy az az egy-két gyűjtemény, illetve az az egy-két prédikáció, aminek csak valószínűsíteni tudtuk a forrását, mert azért a Szentek Életében találunk olyan forrásokat, amiket csak egy-egy íznek használt fel ilyes András, tehát ennek a megkerülésére talán van még jövénk, és akkor ezeket is tudjuk azonosítani. És akkor a végére eljött a fontos gondolat, hogy mi lehetett ilyes Andrásnak a sajátos invenciója, hogy miért tártotta ezeket a gyűjteményeket össze, hogyha ebben semmi önálló gondolata sem volt, vagy minimálisan álló gondolata sem volt. Nyilvánvalóan ebben a körben ez a kérdés nem kérdés, a régióről a művelői kutatók számára számos magyarázat is lehetséges, és András esetében nem volt még különleges magyarázat. Tulajdonképpen ismert a tény, csak kevéssé szeretünk vele foglalkozni, hogy a korszakban és egyes által is használt két prédikáció gyűjtemény, illetve három darab prédikáció gyűjtemény, amelyben a kálikokat külön beszél, ezek a jezsuiták gyűjtemények csonkák. Abban az értelemben csonkák, ezek teljes kiadások, tehát hogyha a könyvtárkatalógusban megnézzük őket, nem tekintjük őket csonkának, viszont a liturgiát, az egyházi érvényét ismerők pontosan tudják azt, sőt, akik rég olvasták a házamféle prédikáció gyűjteményt, hogy irányosságai az egyházi év szempontjából. Tulajdonképpen az egyházi év minden vasárnapjára szerepel benne prédikáció, viszont a szentekről szóló prédikáció, és különösen a magyar szentekről szóló prédikáció tekintetében csonka, olyannyira, hogy maga pásztornak vannak benne olyan jegyzései, a jegyzések alatt azt értem, hogy a nyomtatásban is megjelent megjegyzések, amelyek arra utalnak, két helyen is találhatók a prédikáció gyűjteményben, hogy több prédikációját előre haladott korára való tekintettel már nem tudta letisztázni, és ezek főleg szentekről, különösen magyar szentekről szóló prédikáció. Vagyis magyar szentekről szóló prédikáció azok maga pásztornak tudtával, és egyébként ezt is
Szent György vonatkozású prédikációval kihozott nevet, Káli prédikációval Szent György nevét, és Szent Lászlóit írta be az ő neve helyére, tehát ilyen módon is lehet ezekkel az eljárásokkal. Amikről a könyvben részletesen nem írtam, úgyhogy erről most nem beszélek, tehát ilyen értelemben sok újítást vezetett be, és ilyen módon, tehát ez a lényeg, hogy a Káli bűntemény pedig abból a szempontból csonka, hogy az egyházai időrendje szempontjából nem teljes. De a vasárnapi, de a pünkösd utáni vasárnapok teljes egészében hiányoznak, és az akkor teendő egyházi ünnepek is hiányoznak ebből a kötetből. Körülbelül szempontból, tehát ezek teljesek, az egyház év szempontjából csonkák, tehát gyakorlatilag a 17. század végére, és egyébként az elég 17. század végéig, így és András az egyetlen olyan kötet, ami mind vasárnapok, mind ünnepnapok tekintetében lefedi az egyházunkat. Ilyen értelemben pontosan segítséget tud nyújtani, és ez ma már a mi számunkra is fordítszerűen a mondokámat kevéssel is, mert viszont a nyelvújítás korában így és András jelentette az egyik leghasználtabb forrást a nyelvújítás szempontjából, tehát őt tekintették ilyen szempontból a kortárs, mert az abban a korban a kortlár inkább reprezentáló szövegalkotói, illetve szerzőnek, akinek szövegalkotói eljárásáról akkor nincsen tudtak, és jellemző volt az a mondás a korszakban, hogy ez egy szemed levélbe maradt fenn, amely így kezdődik, hogy imádott tenderen ügyés, mert az ő nyelvet